Előjött az is, aki egy talentumot kapott, és így szólt: Uram, tudtam, hogy kérelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe, de most nézd, itt van. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga. Te tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezt a haszontalan szolgát vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikoltatás. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket, testvére. Nagyon jól ismert példázat, amit itt hallottunk, amit Jézus elmondott a hallgatók, az őt hallgatók számára. Szóval a legmegdöbbentőbb ezekben a jól ismert példázatokban, hogy gyakorlatilag az egészet egy az egyben fordíthatjuk le jelen korunkra. De még inkább igaz ez a gondolat, ez a mondat erre a példázatra. Tényleg, mintha ezt a mai állapotot tükrözné, ami ma tombol a világban. Mintha így első olvasatra, bár mindnyájan hallottuk már sokszor, de mintha arra bíztatna bennünket, hogy még többet. Hogy küzdjél, harcoljál, hogy érjél még többet, hogy forgasd az anyagiakat, hogy jussál valamire, mert csak az alapján lehet boldogulni. És szinte már az ember sajnálja ezt az egy talentumos szolgát, sajnálja, hogy ő csak egyet kapott, sajnálja, hogy neki nem sikerült, és mintha ez az egy talentumos szolga egy kicsit hasonlítana ránk, vagy hasonlítana az átlag emberre, inkább így mondom, akinek nem jönnek úgy össze a dolgai, mondjuk azoknak, akik boldogulnak, akik előrébb viszik az életbe, akiknek jó autójuk, jó házuk, meg nem tudom, micsodájuk van. Mintha egy kicsit ez a szolga az átlag embert mutatná, nem? Hát annak ellenére, hogy talán első hallásra vagy olvasatra tényleg, mintha lenne egy ilyen íze ennek a példázatnak, egész biztosak lehetünk benne, hogy nem a vadkapitalizmus alapító okiratával állunk szemben. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy sokkal mélyebben van ennek a példázatnak az értelme elrejtve. Egész biztos, hogy nem az a lényege, hogy gyarapítsd a vagyonodat. Egész biztos, hogy nem ez az üzenete ennek. Mi az, amiről szól ez a példázat valójában? E példázat által bele pillanthatunk, egy csodálatosan szép, kimerevített pillanat lehet szinte előttünk. Ahogyan az Úr, ahogyan az Isten, ahogyan a gazda gondolkodik. Gondolkodik erről az egész embervilágról, gondolkozik az ő szolgáiról, gondolkozik rólam és rólad. És olyan érdekes, hogy ezáltal, hogy megismerjük a gazda gondolkodását, még egy fantasztikus dolog vár ránk, és hiszem akár ezen a délelőttön is. Ezáltal megismerhetjük önmagunkat. Megismerhetjük azt, hogy hogyan gondolkodik az Isten rólunk, és ebben és ennek a fényében magunkra ismerhetünk. Ez vár most ránk, testvérek. Erre hívlak most benneteket ezen a vasárnap délelőtt. A példázatból kiderül az, hogy igen, eljön egyszer az idő, amikor a gazda, az Úr átadja majd vagyonát a szolgáinak. És mi már tudjuk, ismerjük jól, hiszen 2000 év kereszténység van a hátunk mögött, mi tudhatjuk, hogy ez az idő nem el fog jönni, ez az idő eljött. Mert Krisztus ránk hagyta az ő öröm üzenetét, az ő tanításait, az ő gondolatait. Ez nem majd fog már megtörténni, mi már tudjuk, akik akkor is ott hallották, ők még ezt nem tudták, de mi már igen. Nekünk már átadatott ez a kincs. Megtörtént az a pillanat, amikor a gazda, az Úr átadja vagyonát az ő szolgáinak. Megtörtént pillanat ez. Átadja az ő szolgáinak. Fordítsuk le. Átadja és átadta az őt követőinek, az Úr Jézus Krisztus. Mindent átadott. Nálunk vannak a kincsek és a talentumok. Az ő benne hívőknél, az ő egyházánál, ennél a gyülekezetnél, nálad és nálam vannak az Isten kincsei. Azonban még egy dolog teljesen nyilvánvaló. Mert ahol átadják a kincseket, ott majd egyszer lesz elszámolás is. És bár erről majd egy kicsit később szeretnék beszélni az elszámolás gondolatáról, most egyenlőre előjáróba hadd hozzak annyit, hogy nagyon sokáig féltem ettől a gondolattól, és nem tudtam mit kezdeni vele, mert valahogy nem illett bele az Istenről alkotott elképzelésembe az, hogy majd egyszer lesz elszámolás. Hát ugyan mivel tudnék én elszámolni az Istennel? Ki vagyok én ahhoz, hogy megálljak előtte és elszámoljak vele? És olyan jó volt, hogy most ez a példázat is rávilágított az elszámolás igazi lényegére. De majd fogunk erről beszélni. A gazda tehát átadja az egész vagyonát a szolgáinak. Átadja nekik. Eljön a gazda és a szolga kapcsolatában, a kapcsolatát idejében most egy minőségi ugrás. Érezzük ezt? Mert eddig csak a parancsot adta át a szolgáknak, eddig csak kiadta a feladatot, és eljön egy minőségi változás. Most már rájuk bízza a vagyonát. Mekkora dolog ez? Egy teljesen új szakasz kezdődik a szolga életében. Most már nem a parancsot végrehajtó, alsóbbrendű valaki, hanem egy olyan valaki lett, egy olyan személyé vált, akiben a gazda bizalmát helyezte, és ezt egészen látható módon kifejezte, rábízta a vagyonát. Hát szolga ő már igazából? Ilyen fantasztikus egy ilyen minőségi ugrást megélni a mi kapcsolatainkban, nem? Akár az Istennel való kapcsolatunkban, akár az emberekkel való kapcsolatunkban. Amikor átélhetjük azt, hogy megérik a helyzet, egy kapcsolat, akár házastársak között, vagy testvérek között, vagy barátok között, megérik egy helyzet, hogy most már egy magasabb szintre tudjuk helyezni. Ez valami fantasztikus érzés lehetett a szolgáknak. Megmondom, szívemből irigylem őket, de ez ilyen jófajta irigység. Igen, én is át akarom ezt élni. Én is azt akarom, hogy végre minőségi változás legyen a kapcsolataimban. A gazda ismeri a szolgáit és kiosztja nekik a vagyonát. Kinek 5 talentumot, kinek 3-at, kinek 1-et. És milyen érdekes, nekem eddig föl sem tűnt ez. Nincs feladatszabás. Észrevettük? Csak vagyonátadás van. És a gazda nem kezdi el körülírni azt, hogy na most figyelj, szolgám, ezt és ezt várom tőled. Vagy nem mondja azt, hogy csak ebbe a bankházba fektesd be, a másikban nem, mert azokról rosszat hallottam. Semmilyen feladatszabás nincsen. Csak vagyonátadás van. Nincs feladatszabás, mert ismeret van. Mert az Úr, a gazda ismeri a szolgáit. Hát ez az alapja ennek a minőségi változásnak, az ismeret, nem? Ezért történhetett meg ez a minőségi ugrás, mert a gazda ismeri a szolgáit, és a szolga ismeri a gazdát. És a te kapcsolataidban is, az én kapcsolataimban is akkor lesz minőségi változás, hogyha ez az ismeret, ez eléri a teljességet. Hányan tudnánk példát mondani arról, hogy akár csak házaspárok között leélik az egész életüket egymás mellett úgy, hogy nem is ismerik egymást. És nem tud egy minőségi változás beállni az életükbe. Ez a gazda nem szab feladatot, mert van ismeret. Nincs semmilyen kikötés, de van szabad kéz. Szabad kezet kapnak ezek a szolgák. Hát ez valami fantasztikus állapot. Miért? Mert ismeri a szolgáit. Nehogy azt gondoljuk, hogy nekünk, ma élő keresztényeknek úgy kell megélni a mi kereszténységünket, hogy nem adatott semmi, ami számunkra. Nehogy úgy gondoljuk, hogy a Krisztus követés az valami kéz megkötést jelent, az valami lebékjózást jelent. Teljesen szabad kezet kaptunk. Azt csinálunk a ránk bízott talentumokkal, az Isten igéjével, üzenetével, kincseivel, amit csak akarunk, mert ő ránk bízta, mert ismer bennünket. Milyen döbbenetes, nem, hogy mi meg 200 forintot nem merünk rábízni a saját gyerekeinkre. Ugye, hogyha elmegy osztály kirándulásra, nagy nehezen adunk neki mondjuk 500 forintot, és akkor egy három oldalas mellékletet csatolunk hozzá. Egy kisfiam, ne vegyél rajta se cukrot, se chipset, se kólát, se nem tudom micsodát, sőt, az lenne a legjobb, ha nem vennél semmit és visszahoznád. Hát, ilyenek vagyunk, igen. Hol van az az ismeret, és hol van az a kapcsolat, akár a szülő és gyerek között, hogy ne lenne szükség három oldalas mellékletekre, meg csatolmányokra. Ez a gazda az egész vagyonát adta így át, és nem volt szükség ilyenekre. Milyen minőségi kapcsolat lehetett ez. Hát és milyenek a szolgák? Milyenek ezek a szolgák? Nézzük most ezt meg. Van, akit ez a kihívás, és van, akit ez a minőségi ugrás, a kapcsolatban történt minőségi ugrás, elképesztő módon elkezd ösztönözni. Szinte szárnyakat kap, mondhatjuk. Elkezdi sarkalni őt arra, hogy azt a bizalmat, amit belé fektettek, azt ő megszolgálja. Ez neki nem kényszer, mert ő most már érzi, hogy többé igazából nem szolga. És azt mondja, hogy itt van ez az 5 talentum, elképesztően nagy vagyonnak számított ez annak idejében, annak idején. Itt van ez az 5 talentum, és mindent megteszek azért, hogy ezt a rám bízottat kamatoztassam. És valószínűleg ez a szolga már tudta azt, amit mi még csak talán most sejtünk, hogy nem az fog számítani, hogy mennyit tesz mellé, hanem az a lelkület és az a hozzáállás és az az akarni tudás, az erő összpontosítás, az a bizalom meghálálása, hogy én kaptam valamit, ez nem az enyém, kaptam, és tudom majd azt, hogy lesz elszámolás. És ennek fényében cselekszem. Úgy akarja tenni ez a szolga, és azt akarja tenni, amit látott a gazdától. Úgy és azt akarja tenni, mert szereti ezt a gazdát. Mert annyi mindent kapott már ettől a gazdától. Mert az egész életét neki köszönheti, mert semmije sincs, amit ne tőle kapott volna. Úgy és azt akarja visszadni, ahogyan ő kapott. Milyen fantasztikus kapcsolat ez, nem? Szinte szavakkal le sem írható. De van egy másik típusú szolga is. Van egy másik típusú szolga, akit leterhel, akit a kihívás agyonnyom, akit a feladat, amit kapott, az teljes görcsbe rándítja, passzivitásba nyomja, bizonytalansággal tölti el. Nem mer egy lépés sem tenni, nem meri elkezdeni használni a kincseit, a talentumát, és nem mer semmit tenni. Szolga ő? Ő már nem is szolga, testvérem. Vagy legalábbis csak annyiban szolga, mint amennyire tej, az a tej, aminek lejárt a szavatossága, de azért még kínhagyják a pulton. Tej az? Hát dönts el ki maga. Nekem nem kellene. Hát ennyire szolga ő is már. Szolga, mint aki rajta hagyták az árcímkét. Hogy igen, ő valamikor szolga volt, de ő már nem szolga. Ő már nem az, ő már megromlott. Ő már csak egy nagy görcs az egész ember. Ő már rég nem szolga. De van az Isten ajándékának, amit te is ugyanúgy megkaptál, mint ahogy ezek a szolgák, mint ahogy én. Az Isten ajándékának van egy olyan tulajdonság, amin egyszerűen még az emberi tehetetlenség sem tud változtatni. És hogyha tehetetlenségbe ütközik az Isten akarat, akkor, és az Isten ajándék, akkor majd másnak fogja adni azt az ajándékot. De az emberi tehetetlenség nem állhat ennek az ajándéknak az útjában, mert az Isten ajándék az élni, hatni és fejlődni akar. Az Isten ajándék az ilyen. Ennek nem állhat útjába egy szolga, egy félelmekkel teli, egy komplexusokkal teli, egy már csak önmaga régi fényére hasonlító valaki. Az Isten ajándék az élni, hatni és fejlődni akar. És az elmúlt 2000 éves kereszténységünk erről szól, és óriási sokat hibáztunk, és rengetegszer voltunk méltatlanok ezekre az ajándékokra. De az Isten ajándéka él, hat és fejlődik, és ennek a bizonyíték az, hogy mi most itt ülünk, Az, hogy még vagyunk, az, hogy még létezünk, mert különben mit keresnénk itt, ha nem éreznénk, ha nem éreztünk volna meg valamit ebből az isteni ajándékból. Ha nem éreznénk úgy, hogy valamit vissza kell adnunk ennek az Istennek, aki annyi jót tett velünk. Mi másért ülnénk itt, ha nem ezért? És jön az elszámolás. És jön az elszámolás, ami, ahogy az előbb mondtam, olyan sokáig olyan idegen és távoli gondolat volt tőlem, mert valahogy nem akartam elhinni azt, hogy igen, az Istennek van egy ilyen oldala is. Talán azért, mert annak idején, amikor még igen hallgató voltam egy gyülekezetben, akkor sokszor csak az elszámoló Isten alatt valami félelmetes, haragvó urat vetítettek elém, aki majd jön és elszámol, és majd tüzet okál, és nem tudom, mit csinál. És valahogy úgy nem akartam erről tudomást szerezni. De ez a példázat, ez most megértette velem is, és megérteti mindnyájunkkal, hogy mit jelent az igazi elszámolás. Mit jelent? Egy nagyon nehéz mondat következik most. Figyeljünk! Mindenkinek olyan gazdája, olyan istene, olyan ura van, amilyenben hisz. Akkora az Istened, amekkorában mersz hinni. Ezt jelenti az elszámolás. Mindenkinek olyan istene van, amilyenben hisz. Mindenkinek akkora istene van, amekkorában hinni mer. Hát nézzük csak, előjönnek a szolgák. Előjön az a szolga, aki kapott 5 talentumot, és így kezdi az ő urának, hogy nézd, Uram, itt van még 5, hozzá szerettem, abból, amit nekem adtál. Én most ezt visszadom neked, kamatostul, nézd. És ez a nézd, ez egy olyan szép szó, mert eszembe jut a gyermek, aki hazajön az iskolából, az óvodából, vagy egy kirándulásról, és még a kabátját sem veszi le, csak viszi azt, amit hozott az anyukájának, az apukájának. Nézd, anya, ezt neked hoztam, ezt neked csináltam, ezt neked rajzoltam, és tudom. Tudom, hogy nem lennék erre képes, hogyha tőled ne kaptam volna. Nézd, így kezdi. Nézd, ennyit adtál, ennyit szereztem hozzá. Nézd, mint ahogy a gyermek fut az anyja elé. Nézd, anya, milyen csodálatos ez, hogy így tudott ez a szolga odaállni az Isten elé, az Ura elé, a gazda elé. És erre a bátor bizalomra, erre reagál a gazda. És azt mondja neki, jól van, jó és hű szolgám. Te már tudod, hogy nem azért vagy jó és hű, mert még 5 szereztél hozzá. És jön a harmadik szolga. Hadd olvassam föl, mert annyira szívbe markoló az, ahogy ez a harmadik szolga közelít az Ura felé. Az embernek legszívesebben sírni támadnak ezzel, hogy miért? Miért te szolga? Miért ilyen Istent akarsz látni? Miért ilyen Urat akarsz látni magad előtt? Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérelhetetlen ember vagy. Aki ott is aradsz, ahol nem vetette, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál, félelmemben elmentem, és elástam a talentumodat a földbe, de most visszahoztam, nézd, itt van. Fél, milyen döbbenetes ez, nem? Hogy van egy ember, van egy szolga, akinek minden mozdulatát és minden tettét egyetlen egy dolog motivál, a félelem. A félelem motiválja. Félelem attól a gazdától, akit ő elképzelt magában. Félelem attól az Úrtól, attól a gazdától, attól az Istentől, aki valamilyen úton, módon, vagy valamilyen ok miatt, de ilyen félelmetesen él az ő fejében. És ez a félelem lebénítja. Hát látjuk, hogy mit tudott csinálni ez az ember. Elment és ásott egy lyukat. Ez volt az összes, amit tenni tudott magáért, egy lyukat. Ez volt az összes aktivitása. És ugye tényleg ott van az emberben, szinte ott csiklandozza az embert, hogy gyakorlatilag már csak annyit kellett volna tennie, hogy belefekszik ebbe a lyukba, és majd valaki ráhúzza azt a földet, és kész, volt egy történet, és vége. Egy lyukat volt képes ásni, ennyit tudott tenni önmagáért. Szerencsétlen szolga, de miért? Mert ennek a szolgának is olyan gazdája volt, amilyenben ő hitt. Mert ennek a szolgának is annyi és olyan istene volt, amilyet ő látni akart. Hogy lehet az, hogy az előző kettő nem ilyen félelmetes urat látott benne? Hogy lehet az, hogy az előző kettőt elkezdte sarkalni, és elkezdte energiával feldőzni, és szárnyakat kaptak, és mentek, és csinálták, és tudták, hogy ez most egy olyan szent küldetés, amihez fogható, még soha nem volt az életükben. Hogy lehet az, hogy mégis van egy harmadik, aki pedig mit lát? Egy félelmetes urat, aki majd, ha visszajön, akkor kőkeményen számon fogja kérni, sőt, még olyanért is, amit rá sem bízott. Honnan vette ezt a gondolatot? És testvérem, honnan vette te az Istenről alkotott gondolataidat és képeidet? Kitől vetted? Hogy alakult ki benned? Mit gondolsz és mit hiszel Istenről? Ezzel a kérdéssel kell szembesülnünk ezen a délelőttön, mert igaz a mondat, hogy olyan Istened van, amilyenben te hinni mersz. Ez döbbenetes, nem? Hát szinte az ember azt mondja, ennél már az is jobb lenne, hogyha mindenkiben csak egyetlen egy kép alakulhatna ki az Istenről. Mint valami robotban, akivel beleprogramozzák a programot, és csak úgy megy előre, és nem gondolkodik se jobbra, se balra, csak megy. Szinte még ez is jobb lenne, de nem. De nem. Mert legalább annyira felszabadító ez a gondolat is, mint amennyire előszörre rémisztő, mindenkinek olyan gazdája van, amilyenben hisz. Legalább annyira felszabadító is, mert innentől előttünk van a lehetőség. Innentől most már nem mondhatod, hogy nem tudod, hogy egy olyan hatalmas gazda a te Istened, aki ellátott egész életedben minden jóval. Egy olyan gazda, aki már nem is szolgaként tekint rád, hanem olyan minőségi kapcsolatban lehetsz vele, hogy a vagyonát is rád bízza, az ő igéjét, az ő üzenetét, és azt mondja, vidd ebbe az ember világba, vidd ezt az üzenetet a félők közé, a rettegők közé, és mutasd meg, hogy én nem olyan Isten vagyok, mutasd meg. Ez a mi feladatunk és küldetésünk. És hogyha ez akadozik, ha ez nem megy, akkor azt fogják majd ránk mondani a kívülállók, hogy ezért nem éri meg. Ezért nem éri meg templomba járnia, ezért nem éri meg neki imádkozgatnia, hogy az első nehézségre, az első problémára összerodjan az élete is kész. De még egy valamit tudnunk kell. Méghozzá azt, hogy ha ez a szolga előállt volna, és azt mondta volna, hogy Uram, rám bíztál egy talentumot. Igen, itt volt, meg volt hozzá a tehetségem, meg volt a bizalom. Bizalmat éreztem irányomba, ami fantasztikus érzés volt, végre valaki mert hinni bennem. Uram, én meg is próbáltam, de elszúrtam, nem sikerült. Lehet azért, mert balek voltam, lehet azért, mert nem figyeltem eléggé. Itt vagyok, Uram, ennyivel. Ezt tudtam tenni. Szerinted ezután is elhangzott volna a mondat, hogy gonosz és rest szolga, és menj a külső sötétségre, amiben eddig is éltél? Biztos, hogy nem. Hogy mi történt volna ezután? És ilyen Istenünk van. Ezután újra talentum osztás következett volna. Elszúrtam, igen, mert ember vagyok, pedig akartam. De lásd, Uram, itt vagyok előtted, ennyire vagyok képes, nem baj. Kapsz egy újabb talentumot, menj, és próbálkozz. És hogyha elbuksz újra, gyere vissza. De ne félj tőlem, ember. Miért félsz tőlem? Hát Istened vagyok, Urad vagyok, gazdád vagyok, eddig is én gondoskodtam rólad. Ne retteg tőlem, ne félj tőlem. Gyere vissza, gyere csak vissza hozzám. Gyere vissza oda, ahonnan elindultál. Gyere vissza abba a kapcsolatba, ahol érezted azt a bizalmat, azt a szeretetet, amivel én körülveszlek téged. gyere vissza, nem baj, hogyha elszúrtad. Újabb talentum osztás jött volna. De milyen volt ez a harmadik szolga? Pontosan olyan volt, hogy olyan istene lett, és egy olyan Isten képe, amilyet ő magába elképzelni mert az Istenről. És az ő által elképzelt képben ez az Isten nem osztott neki újabb lapot és újabb talentumot. Testvére, gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy az elszámolás, ez az egyáltalán nem könnyű szó, az semmi más nem jelent, mint az, hogy mindnyájunk várakozása beteljesedik majd egyszer. Mindnyájunk Istenről alkotott képe beteljesedik majd egyszer. Ennyit jelent az elszámolás, nem többet. Nem valami haragó, félelmetes Isten fog rajtunk majd nagyokat kacagni, hogy na, neked se sikerült. Hanem az fog velünk történni, ami addig is történt egész életünkben, és ez az öbbenetes. És ezért mondhatjuk, hogy a pokol az nem valami hely, ami majd egyszer vár ránk, ha rosszak voltunk, a pokol az itt van, már most, sok ember életében. Mert olyan Istenben hisz, akinek nincs hatalma kihozni őt ebből a pokolból. Az elszámolás az nem más, mint a mi várakozásunk beteljesülése. De hogyha te urad, a te Istened, akit te vársz, az egy olyan gazda, mint amilyen gazda az első két szolgának volt, akkor nincs mitől félned. Akkor nyert ügyed van. Mindenkinek olyan gazdája, Istene, ura van, amilyenben hisz. Akkora Istene, amekkorában hinni mer. Befejezésül hadd álljon itt most egy olyan embernek a himnusza az Isten felé, amelyik ember mert élni és bánni a rábízott talentumokkal. Teréz anya élet himnusza, ami így hangzik. Az élet egyetlen, ezért vedd komolyan. Az élet szép, csodáld meg. Az élet boldogság, ízleld. Az élet álom, tedd valósággá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, hát játszd. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet élet, éljed. Amen.